Műsorajánló.
Konkrétum. Mellébeszélés nélkül a kultúráról.
A 2014-ben elindított Nemzeti Hausmann program egyik fő célkitűzése volt, hogy a budavári palota épülete együttese ismét azt az arcát mutassa, amelyet fénykorában, a 20. század elején. Az elmúlt években mintegy fél tucat épület rekonstrukciója történt meg, három másikon pedig jelenleg is folynak a munkálatok. De vajon mi lesz a sorsuk ezeknek a sok pénzből visszaálmodott régi új épületeknek most, hogy a kormány úgy döntött, leállítja a projekt folytatását? Erre keresünk lehetséges válaszokat.
Konkrétum. Ma délelőtt 11 órától a Kossuth Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Hajnaltáj.
A koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban.
Reggel 5 és 6 óra között.
Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! 2026. szeptember 12-én szombaton a szerkesztő Bakos Csaba köszönti Önöket. Ma a Máriák ünneplik névnapjukat. Az elkövetkező percekben két témát ajánlok Önöknek ebből a fél órából. A napokban tartották meg a 42. Kisgyőri Sokadalom elnevezésű rendezvényt.
Jelen pillanatban 2026-ban 64 egyesületi tagunk van. Jelentős része a Palócföld néprajzi tájegységet alapul véve a Palócföld tárgyalkotó népművészetével foglalkozunk, de azért megtalálható más néprajzi tájegység alkotása is.
Az idei termést és a bortermelőket ünnepli Eger a hétvégén.
Némely fajtáknál hiába van fürdszám, egyszerűen olyan laza, olyan fejletlenek a bogyók, amik mondjuk a kabernék esetében nem is tudom, hogyha nem lesz rövid időn belül csapadék, akkor az hogy fog kiteljesedni. Rövid időn belül, ha már nem kezdődött el, a fürdkocsányok elkezdenek fásodni, tehát ott már beáramlás, tápanyag és víz tekintetében nem is megszűnik.
6 óráig ma is a hajnaltájt hallják itt a Kossuth Rádióban. Telefonszámunk 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu. A hétvégén tartották meg a 42. Kisgyőri Sokadalom elnevezésű rendezvényt. Számos programmal, népi játszóudvarral és kirakodóvásárral várták az odalátogatókat. A rendezvény kiemelt vendége a Magyar Állami Népi Együttes és Petrás Mária is színpadra lépett, Bétót Erika riportja.
A Kisgyőri Sokadalom egyszerre szól a múltról és a jelenről. Arról, hogyan lehet a népi kultúrát, a mesterségeket, a zenét és a közösségi hagyományokat úgy továbbadni a következő generációnak, hogy azok ma is élőek és szerethetőek maradjanak. Jöjjenek velem a Kisgyőri Sokadalomba!
Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete.
És annak Ön az elnöke?
Hát igen, én vagyok, Török János vagyok. 2002-ben alakult az egyesület, úgyhogy most már jelentős, szép számú évek elmúltak azóta.
Kiállított tárgyakat néztem itt, meg gyönyörű ruhákat hoztak, és nem tudom, még különböző kis tárgyakat. Kicsit mutassa be nekünk az egyesületüket.
Értem. Hát annak idején 2002-ben 11 fővel alakult egy egyesület, ugye a jogi előírásokat civil törvény szerint ez kötelező elem volt. Jelen pillanatban 2026-ban 64 egyesületi tagunk van. Jelentős része a Palócföld néprajzi tájegységet alapul véve a Palócföld tárgyalkotó népművészetével foglalkozunk, de azért megtalálható más néprajzi tájegység alkotásai is megtalálhatóak. Valójában mindenféle tevékenység megjelenik az egyesület repertoárjában, a kovácsolás, a mézes kalács.
Hát Önök Martfűről érkeztek, mézes kalács készítő műhelyből egy bemutatkozást hagy kérjek.
Juhászné Hidvégi Edit vagyok. Az a lényeg ennek a tésztának, hogy nagyon nagy arányban, több mint 30%-ban tartalmaz mézet, lisztet, cukrot, tojást, össze kell gyúrni, egy napig hagyni állni, és akkor felhasználni. Utána a díszítő mászhoz pedig egy fél kiló porcukorhoz három tojás fehérjét használok, habbá föl kell verni, és zacskókba rakni, és lehet díszíteni.
Na és a díszítés, az már a művészet?
Hát az már, én azt gondolom inkább, hogy a sok éves gyakorlás, a motiváltság, és hát nyilván valamennyi kis kézügyesség is kell hozzá, de tanulható, azt gondolom, hogy tanulható.
Ez a rendezvény kapcsolódik a múltunkhoz, de egyben ez a jövőnk is, mondja Kékedi László polgármester.
Kicsit kapcsolódik a múltunkhoz is, de ez a jövőnk is egyben.
Kisgyőr már összekapcsolódott a népművészettel. Ez tudatos volt, vagy így alakult?
Tudatos volt, mert a fafaragásból indult. Tehát Kisgyőr azért azt tudni kell, hogy itt nem a aranykorona értékből éltek meg az emberek, hogy maga a termelés, hogy mindig az volt, hogy a fából értek meg. A bők déli lábánál mindig az volt, hogy elkészítették a szerszámokat, egyebeket, kaszanyeleket, kapanyeleket, jármokat, és az Alföldön ezt cserélték élelmiszerre.
Mondhatjuk, hogy meg lehet szerettetni a népi kultúrát a fiatalokkal, az ifjúsággal?
Persze, meg lehet szeretetni, tehát hogyha valaki nem ismeri a múltját, akkor nincs jövője se. Tehát ez egy olyan dolog, hogy igazándiból minden fiúgyereket én tanműhelybe küldenék el, hogy egyáltalán tudjon valamit, meg tudjon csinálni egy zárat, vagy bármit. És ezek a fiatalok, amikor oda vannak osztva olyan mesterekhez, mint Szondi Sanyi, vagy Balog István népművészet mestere, és már csak egy-két fogást lesnek el, én is így kezdtem. Ide szeretnek jönni az emberek most már, ezért is látják, hogy szeretettel fogadják őket, és mint nekem is a minden mondókám végén úgy hangzik el, hogy minden nap egy picit jobban szeressük egymást és művészetünket, meg országunkat, meg településünket. Szerintem ez a szellemiséget rá lehet mondani erre a rendezvényre.
Kisgyőrt faragott faluként emlegetik már, országosan híres lett, tehát országos hírűvé váltak a fafaragásaik, amit ugye hát önnek köszönhetnek tulajdonképpen. Van-e valamilyen jövőbeli álom ezzel kapcsolatban?
De álom mindig van, tehát az a jó, hogyha nagy dolgokat álmodunk meg, és igazándiból az igazi művészet az, amikor az álom valósággá válik.
A 42. Kisgyőri sokadalom így egyszerre szólt a múltról és a jelenről. Arról, hogyan lehet a népi kultúrát, a mesterségeket, a zenét és a közösségi hagyományokat úgy továbbadni a következő generációknak, hogy azok ma is élőek és szerethetők maradjanak.
Idén már augusztus 22-én elindult a Nyitott Porták rendezvénysorozat, amely egészen október 4-éig tart. A különleges programon autentikus termelői portákon lehet megismerni a vidéki Magyarország gasztronómiai, kézműves és hagyományőrző eseményeit. A Veszprém megyei Tálodon a jövő hétvégén Ismerd meg a farm lakóit címmel várják a látogatókat, be lehet tekinteni az ottani családi gazdaság mindennapjaiba. Lovak, kecskék, tyúkok, kacsák és más háztáji állatok várják a simogatókat, Felszegi Csaba riportja.
Tavaly nagy sikerrel zártuk a rendezvényt, nagyon sok látogatónk volt, és nagyon sok pozitív visszajelzés volt.
Dénes Ildikó, Tálódi Kecskefarm és Gyümölcskertészet egyik vezetője.
Ami azért kell nekünk, azért van szükség erre, hogy érezzük, hogy a vendégeink, vásárlóink szeretnek hozzánk jönni, és szívesen vásárolják a termékeinket, és ez amiatt alakul ki, hogy megismertek bennünket, a tanyánkat, az állatainkat, és összetudják kötni, hogy honnét származik az élelmiszer, amit értékesítünk, hogy igazi, hazai, a földtől az asztalig előállított egészséges étel, amit mi magunk is eszünk és ajánlunk.
20-30 kecske szaladgál itt körülöttünk. Állatsimogató is lesz? Ez is várja a látogatókat?
Igen, nem csak a kecskék, ami a fő vonzó ereje lesz ennek a nyitott portának, hanem a sajtkóstoló is, tehát azokból a termékekből, amiket készítünk, ezt mind feltesszük az asztalra. A gyümölcskertészet lekvárjait, szörpjét kínáljuk, a sajtokat, különböző fajtákat, amiket éppen lehet készíteni abban az időszakban, és ezen túl megismerhetik az állatokat is. Az állatok közül a kecskék, amik etethetők, és vannak lovaink. Gyermekeim nagyon szeretik a lovakat, szeretnek lovagolni, ezért nagyon gyerekbarát állatok.
Meg is simogathatjuk őket?
Igen, meg is simogathatjuk, és fel is lehet rájuk ülni.
Biztos, tehát a fülét hátra csapja, ha jól tudom, akkor nem, de akkor ezek a lovak, ahogy látom, itt igazán szelídek.
Igen, valóban nem szoktak sunyogni, hátra csapja a fülét, de azért, hogy hátra lefigyeljen és a kisgazdájának a hangját hallja. Nagyon komoly kapcsolat van a gyerekek és a lovak között. Ilyen ösztönös, megérző kapcsolat. Nem lép a lábukra, odafigyel a mozdulatukra, a hangjukra. Mindegyik lányom nagyon szereti őket, és rájuk is merem bízni a lovat is, és viszont is haza is találnak, ha véletlen túrázni mennek, és utána elegük van a sok kirándulásból, melegből, akkor elindulnak haza szépen önállóan, és haza találnak.
A kecskék mellett azért van itt tyúk, kacsa, ugye, tehát egészen más típusú állatok, és őket is lehet simogatni, vagy tőlük inkább távol tartjuk a gyerekeket?
Van egyes tyúkjaink, amik kedvencek, mert természetesen mindig vannak kedvencek. Sok fajtánk van a tyúkokból, vannak tojásra tenyésztett és vegyes hasznú tyúkok is, és ebből a gyerekek mindig kiválasztanak kedvencet, különböző típusokat, egy-egy bráma tyúkot, olyan nagyobb méretűek, és ezáltal nagyon szelidek, nálunk keltek ki, és mindig babusgatva lettek, így ők tényleg oda is jönnek a gyerekekhez, simogatják őket, de alapvetően a libák és a kacsák nem nagyon engednek közel magukhoz, azért is, mert a libák nagyon jól őrzik a tanyát, előbb meghallják a betolakodót, mint a kutyáik.
Ők és mérgesebbek, és haragosabbak is.
Igen, és azért is, mert tavasszal raktak fészket, és kikeltek a kis libák is. Nem csak keltetéssel van így állatunk, hanem természetes úton kikelt kis libák is, és kis kacsák is. Ez külön nagy öröm, de mi is nagyon szeretnénk őket megsimogatni, vagy megfogni, de nem engedik a szülők, úgyhogy nagyon vigyáznak rájuk, óvják őket, és is jó kiabálással is jelzik.
Itt a gyümölcskertészetben milyen gyümölcsöt lehet még bemutatni? A szilva talán már lement, alma, őszi alma, vagy mi van még ilyenkor ősszel?
Nekünk körténk van, barackunk, a korai időszakban cseresznyénk van, nem csak itt Nagyvázsonyban, a Somlón is van gyümölcsösünk, fügénk van még, az elég sokáig így kiszokott tartani, és valamennyi szőlő.
Hogyan lehet önöket megtalálni? Tehát aki ide szeretne jönni a nyitott porták keretében a tálodi gyümölcskertészetbe, hol találja meg önöket?
A 77-es út mellett van a tanyánk, nem egész évben folyamatosan nyitva, csak a kijelölt napokon, hiszen nem tudunk mindig jelen lenni. Így a 77-es út mellett kitáblázva megtalálható, hogy hol kell letérni. Ez a kerékpáros, illetve autós megközelítés.
Ez ugye Pula és Nagyvázsony között úgy kell elkezelni.
Igen, de aki szeret gyarogolni és túrázni, az pedig azon a kék túra útvonalon tud elindulni, ami Nagyvázsonyt összeköti Pula irányában a Kinizsi forrással, és közvetlenül a túra útvonalon vagyunk megtalálható.
Az idei termést és a bortermelőket ünnepli Eger a hétvégén. A Szépasszony völgyi szüreti mulatság a régi szokásokat mutatja meg, miközben ki lehet próbálni, hogyan készül a bor, lehet traktoron utazni, és persze megkóstolni a beérkezett szőlőt. Pilisi Csenge riportja.
Kicsit nem te csömeszölni a szőlőt, ugye? Egy kicsit bele a présbe, és akkor ott alul már kitűnően folyik le a must.
A fiatal ember mustot présel éppen, ez ilyen kis látványprés.
Viszik is, ahogy láttam.
Igen, rendkívül gyorsan fogy.
Megtetszik kóstolni a mustot?
Nagyon ismerem. Ilyen présem van, amikor már szép tiszta. Októberben meg szokom inni. Nem sok szőlőm van, de abból is már kiforrott. De most eljöttünk ide az ünnepére.
Megnézi, hogy csinálják mások?
A kis területem van, szórakozásból áll, csak úgy magamnak, nem eladásra.
Csigetemes Borez éppen borkóstolót tart egy csoportnak, de vezetett túrák is lesznek, ugye, a mai nap folyamán?
Igen, három vezetett túránk van, egy óriási sikerre van ennek mindig. Nagyon örülök annak, hogy mind a három túrát sikerül megtölteni létszámos, sőt, már túl is vagyunk, tehát egy kicsit túl is vállaltok magunkat.
Ez azt jelenti, hogy egy kicsit a vendégek belekóstolhatnak szó szerint a borkészítésbe, az egri bor titkai.
Én ezt a vezetett túrát azért szeretem, mert egyrészt van egy olyan oldala, hogy mindenre kiterjedő tájékoztatást kapnak, egyrészt történelmi, tehát honnan indult a borászkodás, hova jutottunk. Az egri borvidékre nagyon szépen rá tudunk világítani. Itt helyben a Szépasszonyvölgyről nagyon sok mindent megtudnak, sok információt, és mivel hogy ez 9 borászatot érint, megérkezve a borászatokba, mindenhol maga a borász beszél arról, hogy ő mit csinál, azt a bort az hogy készíti, és hát azért is színes, mert hogy itt 9 különböző típusú bor, tehát nem tematikusan mondjuk egy bikavérre vagy egy csillagra vagyunk összpontosítva, hanem most nagyon szépen több különböző 9 fajtát kóstolhatnak meg.
Ha jól láttam, most a poharakban éppen rozé van, ugye?
Éppen rozét kóstolnak a vendégek, itt tartunk, igen.
Szeretik, kedvelt, vagy divatos fajta a rozé?
Azt gondolom, hogy igen, hát, hogy körülbelül olyan éves borfogyasztásunknak a 20%-át körülbelül a rozé teszi ki, ami egy viszonylag nagy szám.
Nagyon sok fiatalt láttam most itt a teraszokon. Ez jellemző? A völgyben sok fiatalt látnak vendégül?
Igen, és ez évek óta így van, hogy egyre több az olyan fiatal, aki a minőségi bor irányába megy, és nyitottak, hogy jó bort igyanak.
Látni nagyon sok felen a perzselt fürtöket.
Mondja a Tarsó József egri hegybíró.
Igazából nem csak gazdasági megfordulás, de az időjárás miatt is azért a levelezések elmaradtak. Hát a tavalyihoz képest egy 20-30%-kal kevesebb a termésmennyiség. Önmagában nem is csak ezzel van a baj, hanem inkább azzal, hogy ez a mennyiség, ez milyen. Nagyon sok fele látni madárkás fürtöket. Némely fajtáknál hiába van fürtszám, egyszer olyan laza, olyan fejletlenek bogyók, amik mondjuk kabernék esetében nem is tudom, hogyha nem lesz rövid időn belül csapadék, akkor az hogy fog kiteljesedni. Rövid időn belül, ha már nem kezdődött el, a fürt kocsányok elkezdenek fásodni, tehát ott már beáramlás, tápanyag és víz tekintetében az megszűnik, és onnantól kezdve azért érdekes lehet, hogy mit lehet kezdeni ezzel a kisebb, bár nem feltétlenül jobb minőségű terméssel.
Kialakultak már a felvásárlási árak is?
Tovább rontja a termelőknek a helyzetét, hogy rendkívül alacsonyok a felvásárlási árak, tehát nem is emlékszem arra, hogy az elmúlt 20, de inkább 30 évben, hogy 100 forintot adtak volna egy kiló kékszőlőért, és úgy néz ki, hogy örülni kell a termelőnek, hogy a kékszőlője kell egyáltalán. De a fehérszőlőknél is sokkal rózsásabb a helyzet, még az értékesebb szürkebarát is csak 130 forintnál tart, miközben azért nem elég, hogy 20 vagy 30%-kal alacsonyabb a várható termésmennyiség, mint mondjuk tavaly. A költség oldalról, ha megnézem, hogy mennyibe kerül a szőlő előállítása, ugye az 1,5 millió körül alapból szerintem számolható, és akkor itt van nekünk még az aranyszínű sárgaság. Az idejében legalább 100 000 forint plusz költség a rovarölőszernek a költsége hektáronként. Ez azért jelentősen rontja a jövedelmezőséget sajnos most jelen pillanatban, aki hosszabb távra próbál berendezkedni, illetve meg akarja védeni a szőlőjét, annak mindent el kell követni ennek érdekében, és túl azon, hogy a jogszabályi előírások alapján eleve neki ez kötelező elvégezni, de ahhoz, hogy legyen jövője, ahhoz mindenképpen ezt el kell végezni.
160 év után újra éled a sörgyártás Budafokon. Az egykori Hagenmacher sörgyár Dunamenti tégleépület együttesét nem rombolták le, nem épült a helyére lakópark, hanem megőrizve a történelmi örökséget, néhány éve művésztelep működik benne. Idén nyáron azonban az eredeti funkciót is visszahozták. Nincs könnyű helyzetben a sörgyár, hiszen az előállítás egyre költségesebb. És az is tény, hogy a prémium és kézműves sörök még mindig ellenállnak a piac változásának. Belényi Barbara járt a budafoki sörgyárban.
160 év után újra főznek sört Budafokon. Hogy jött az ötlet? Wolfgang Bártes, a budafoki Hagenmacher sörfőzde egyik alapítója.
Hát én több mint 20 évvel ezelőtt vettem itt Budafokon egy ingatlant, amelyik régen a budafoki Hagenmacher sörgyárnak az épületei voltak. És mikor azt 2004-ben megvettem, akkor már a fejemben volt, hogy milyen szép lenne, ha itt újra tudnak indítani ezt a dolgot, ami kb. 100 évvel ezelőtt itt Budafokon megszűnt.
Egyébként egy kulturális központot alakítottak itt, tehát művészek van, annak alkotóház, kiállítótér is emellé álmodta azt, hogy legyen sörfőzde is, mert hogy Berlinben ez egy megszokott dolog, hogy a kultúra és a gasztronómia kéz a kézben jár.
Hát vannak ilyen projektek is, de onnan indult ez az egész dolog, ez egy ipari örökség itt Budafokon, és az örökségnek több eleme van, az egyik az épületnek a látványa, a másik az épületnek a funkciója. És én mind a kettőt szeretem megőrizni, a funkciót az újra vissza kellett hozni, de nyilvánvalóan nem csinálunk egy ekkora sörgyárat, mint annak idején a Hagenmacher volt, a Dreher mellett. Ez a kettő volt mindig a legnagyobb. És ami nagyon érdekes, ez a két sörgyár kb. 100 évvel ezelőtt fuzionáltak. Klasszikus módon, ahogy az régen az iparosoknál jellemző volt.
Családi összekapcsolódás
magyarul
van. A tudás Hagenmacher maradjon egy helyen.
A Hagenmacher lányférhez ment a Dreher fiúhoz. Aztán megszűnt itt Budafokon a sörgyártás, átköltözött az egész kőbányára, és most idén újra indítottunk a régi helyszínen, és az a szlogan is a Menhasson visszajött.
Visszatért.
És szomjas.
Mit szóltak a budafokiak?
Nekem az érzésem, hogy nagyon tetszik nekik.
Van, aki még emlékszik, hogy a nagyapja vagy a dédapja akár dolgozhatott a Sörösbergekben?
Elvileg igen. Ezen a komplexon van 5 lakás. 3 lakásban öreg nénik laktak. És az egyik öreg néni már a 30-as vagy a 40-es évekbe ide költözött, akkor a sörgyártás az már nem üzemelt itt Budafokon, de a raktár épülete még itt volt. És a férje az még a sörgyárba dolgozott.
Beléptünk a sörfőzdébe, ami egyébként nagyon hangulatos, mert hogy az egyik oldalon, aki mondjuk a kiállító térből lép be, üvegfallal elválasztva, látja a munkafolyamatokat. Kornik András sörfőzőmestert kérdezem, hogy mi itt a folyamat? Itt van a malátázás is, vagy csak az erjesztés?
Mi már malátázott alapanyagokat vásárolunk. A sörfőzés az cefrézéssel kezdődik, amikor vízzel összekeverjük a leroppantott malátákat.
Három nagy krómacél tartály, ebbe kerültek bele a kicsiráztatott malátaszemek?
Igen, az egyik az egy melegvizes tartály, ott vizet készítünk elő a cefrézéshez. A második tartályban történik maga a cefrézés, illetve a szűrés folyamata. Másik tartály, az pedig tartani, csak a forralásnak a funkcióját látja.
És akkor ugyanitt kézkőfalak között itt kell lehűteni és az egészet?
Igen, a hűtés az a tartály mellett lévő hőcserélőn keresztül történik, és akkor onnan 60 méteres vezetékeken megy át a tartályokba, a történelmi pincébe. Ott történik maga az eredés.
És ott a palackozás is?
Ott történik a palackozás is, meg a hordózás is, meg ugye maga az eredési folyamat, meg az elszakolás folyamat.
Tehát ma reggel bekerült ebbe a tartályba 300 kg maláta. Ezt követően hány nap vagy hónapok, mire én aztán egy csapolcsörhöz juthatok?
Igen, ez sörstílustól is függ, de minimum egy hónap, de akár 2-3 is lehet. Tehát egy láger esetében jó az, hogyha minél tovább van érlelve, ászakolva, tárolva, stb. Az ipák esetén, vagy akár gyümölcsös sörök esetén, ott az átmenet így az egy picit rövidebb.
És mondjuk 300 kg maláta és a komló és a víz és az élesztő, nem tudom, mi kell még hozzá. Ebből hány liter sör lesz aztán?
A mai napon 1400 liter sör fogunk készíteni.
Nem hallottam, beszélt volna a munkafolyamatokban egy olyan lépésről, hogy és beletesszük a komlót.
A belerakás az a ceplénél kezdődik. A ma reggeli főzés során is már egy 300 kg malátát azt már beleöntöttünk a tartályokba. A forralásnál pedig különböző időpontokban hozzá fogjuk rakni a komlót majd a sörléhez. Ugye egyrészt keserítő funkciót ellát majd benne, meg ízt is hozzáad.
Ez tartósítás miatt, vagy a fűszerek miatt fontos?
Az íze miatt mindenféleképpen. Tartósítás szempontjából ezek a modern technológiák már egyébként nem feltétlenül igénylik, de egyébként nyilván van egy ilyen aszeptikus hatása a komlónak, meg hát nyilván az a jellegzetes íz is hozzátartozik.
A komló vagy a maláta honnan kerül be az üzembe?
Magyarországon nem sok minden van, de nekünk már az a lehetőségünk, hogy minden sörstílusnak a saját régiójának megfelelő komlót tudunk. Egy ipát akarunk csinálni, akkor akár Amerika, Új-Zéland, Ausztrália, bárhonnan lehet most már komló, és itt gyakorlatilag mint a szőlőnél is, ugye minden komlónak megvan a saját teruárja, és ennek megfelelően tudjuk összeválogatni azzal a sörrel, amit mi akarunk csinálni. Ugyanez igaz nyilván a lágereknél is. Malátáknál pedig akár Magyarországon is van malátázó üzem, tehát innen is lehet beszerezni, de ugyanakkor Angliától kezdve Belgium, Németországból, bárhonnan. Mi inkább úgy gondolkozunk, hogy annak a sörnek megfelelően választjuk az alapanyagokat, amit itt meg akarunk csinálni.
Ennyiféle fajta sör készül majd itt?
Igen, a craft sör piac belül mindent is ki akarunk próbálni.
De közben meg nagyon küzdenek a craft sörfőzdék is, tehát a magas energiaköltségekkel. Az mekkora előny önöknél, hogy itt 11 néhány fokos klíma van a pincékben, tehát talán a hűtés könnyebb.
Igen, a hűtés az nálunk nyilván egy nagy szempont. Azt is tudjuk, hogy az egész helynek az adottsága a láger főzésre gyakorlatilag minden adott. De pont azért, mert kicsik vagyunk, ezért meg arra akarunk koncentrálni, hogy minőségileg olyan termékeket csináljunk, ami meg elválaszt minket azoktól a nagy üzemektől, akik meg sokkal hatékonyabban tudnak gyártani.
Hát hosszú távon ez fenntartható.
Ez a cél, igen, persze.
160 év után újra éled a sörgyártás Budafokon. Kedves hallgatóink, rövidesen folytatjuk a Hajnal Time műsorát. Szólunk arról is, hogy az Öreg Túr és a Szatmári folyók ezen a nyáron igazi kikapcsolódást jelentettek.
Rákelők magazinja a Kossuth Rádióban.
Reggel 5 és 6 óra között.
Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A hajnaltáj telefonszáma 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu. A mai szerkesztő műsorvezető Bakos Csaba. Következzék néhány ajánlat az előttünk álló mintegy fél órából. Az öreg túr és a szatmári folyók ezen a nyáron igazi kikapcsolódást jelentettek.
A túr tele van bedőlt fákkal, nagyon sok kanyarral, tehát a túr egy nagyon jó tanító víz, ha arról beszélünk, hogy hol a nehezebb lapátolni. Viszont a Tiszának is a fenti részen, a tiszabesi szakaszon, ahol még vannak zúgók, ott azért jobban oda kell figyelni.
A Soproni Egyetem Erdészeti Múzeuma az elfeledett faipari mesterségeket mutatja be.
Azt lehet mondani, hogy hát mondom, nem az én szakmám, de utánpótlás nem a faanyag hiánya miatt nincsen, hanem inkább az, hogy kihalnak ezek a szakmák. Tehát elfeledetű mesterségek, azért is adtuk ezt a kicsit szomorkás vagy kesernyés címet ennek a kiállításnak, mert hát amúgy a világ elfeledi ezeket a szakmákat. Mindent műanyagból csinálunk.
Egyebek között ezekről is beszélgetünk az elkövetkező fél órában. A szőlő aranyszínű sárgulását okozó fitoplazmát az amerikai szőlőkabóca terjeszti. A szőlő aranyszínű sárgaság a zárlati karanténbetegség, amely ellen nincs gyógymód, a fertőzött tőkéket ki kell vágni. A betegség megfékezésének egyetlen módja az amerikai szőlőkabóca lárvái és imágói elleni célzott, kötelező növényvédőszeres vérekezés.
Van két kabóca, az egyik az amerikai lepke kabóca, a másik pedig az amerikai szőlőkabóca. Két teljesen más rovarfaj, csak a nevük hasonló. Dr. Pénzes Béla egyetemi tanár, a rovartan professzora. Most éppen itt a számítógép előtt ülünk, és nézzük az amerikai lepke kabóca életciklusát, de ugye a szőlőkabóca volt most a hírekben elsősorban.
Két kabócafaj van közös, az eredete. Mindkettő az amerikai kontinensről származik. Az amerikai lepke kabóca a 2000-es évek elején érkezett Magyarországra, 2004-ben találtuk meg az első példányát. Tudtuk, hogy jön, vártuk, hisz európai rovartani közleményekben megjelent ennek a fajnak az előfordulása, hírek jöttek, és először...
Itt is van a térkép, tanár úr mutatja, hogy először hogy terjedt ez.
Közép-Olaszországban jelent meg, citrusfélék szaporító anyagával érkezett valamikor a 70-es évek végén, 80-as évek elején, nagyon gyorsan szétterjedt Olaszország déli részén, és a mediterrán régióba, Spanyolország, Franciaország, északra viszont nem terjedt, úgy átállta az Alpok. És mégis hogy jutott akkor Közép-Európába? Nagyon egyszerűen mi kertészek. Szaporítóanyaggal hurcoltuk szét ezt az állatot, megjelent Csehországban, Németországban, aztán Ausztriában. Az ausztriai közlések után már nem volt kétséges, hogy Magyarországon is megjelenik ez a faj. Miután Bécsben is megtalálták a közparkokban, Sopronban, a soproni borvidéken, ahol szőlészeti vizsgálatokat folytattunk, szőlők áttevőket tanulmányoztuk, mindig kutattuk, hogy majd talán megtaláljuk a Metcalfa pruinózát, az amerikai lepkekabócát, de hát nem sikerült. Majd évekkel később Budapesten a 8. kerületben sikerült egy zöld felületen megtalálni ezt a kártevőfajt, amelyik azóta az ország egész területén megfigyelhető, és erőteljes hajtások jelentek meg a növényeken, kedvező táplálkozási feltételeket teremtett ennek a szúrószívó szájszervű kabócafajnak, óriási tömegben szaporodott el, és okozott számottevő károkat a legkülönbözőbb fászárú és lájszárú növényeken. Eddigi ismereteink szerint az amerikai lepkekabóca nem terjeszti a fitoplazmás betegségeket. Szemben az amerikai szőlőkabócával, amelyik azért vált rettegett kártevővé, mert a szőlő sárgaság fitoplazmáját, a Flavescens Dorée nevű betegséget terjeszti. Szerencsére az amerikai lepkekabócáról nem sikerült igazolni gondolni, hogy a szőlő és más növények fitoplazmás betegségét terjeszti.
Az amerikai szőlőkabóca van előttünk a számítógép monitorán. Amerikai a neve. Nyilván Amerikából érkezett, de Európában hol telepedett meg először?
Mediterrán régióban, Franciaország, Olaszország szőlőültetvényeiben általánosan elterjedt. És
már régóta?
Mintegy 30 éve megjelent ez a kártevő.
Behurcolták? Szaporítóanyaggal?
Vélhetően szaporítóanyaggal került be a kontinensre, és hát a mediterrán régióba érezte igazán jól magát. Közvetlen kártételt ott sem okozott, ugyanúgy, mint várható a Magyarországon, a szőlő fitoplazmás betegség aranyszínű sárgaság kapcsán vált jelentősé, és hogy ilyen óriási jelentősége lett ennek a kártevőnek, az is közrejátszott, hogy pont ebben az időszakban egyébként kívánatos változás történt a szőlő kártevő rovarai elleni védekezésben, csökkentettük a növényvédőszeres kezelések számát. Kizárólag a szőlőmolyok ellen egy-két kezelést végeztünk, és ennek következtében a szőlőn, a májusi, júniusi, júliusi időszakban tartózkodó amerikai szőlőkabóca nem találkozott olyan rovarölőszerekkel, amelyek kifejezetten hatásosak lettek volna ellene. Többnyire rovar növekedés szabályozó készítményeket használtunk a szőlőben előforduló kártevő rovarok ellen, és ezek a készítmények a szőlőkabóca ellen gyakorlatilag hatástalanok voltak. És az utóbbi évek vizsgálatai egyértelműen kimutatták, hogy ez az a kártevő, szúrószívó szájszerű kártevő csoport, ami ellen elsősorban a neonikotinoidok, illetve a piretroid hatóanyagú készítmények adnak kielégítő eredményt. Tehát ha a csapdák fogják az állatot a július vége augusztusi időszakban, akkor az imágók ellen feltétlenül szükséges növényvédelmi kezelést végezni.
Bozsik gazda továbbra is várja kérdéseiket, hozzászólásaikat kiskerti problémákkal, tennivalókkal kapcsolatban e-mail címünkön hajnaltáj@mtva.hu.
Hajnaltáj. Hajnaltáj. A Koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban. Reggel 5 és 6 óra között.
Az öreg túr és a szatmári folyók ezen a nyáron igazi kikapcsolódást jelentettek. Nagyon felkapott lett a Felső-Tisza és a Túr vidéke szárazon és vízen, amihez hozzátartozik a szatmári ételek sora. A vízi túrázásról Váradi István, a tájjellegű ételekről Erdélyi János Némadika beszélt Zsoldos Barnabás mikrofonja előtt.
Váradi István a Felső-Tisza vidékén, az öreg túr táján a vízitúrákat szervezi. Ez a forró nyár sokat jelenthetett a vízitúrázás szempontjából. Népszerűek lehettek ezek a folyók.
Szerencsére ezt meg tudom erősíteni, hogy népszerűek ezek a folyók. Ugye nevezzük is meg ezt a két folyót, ami a legnépszerűbb. Az egyik a Túr, a másik pedig a Tisza. Mi olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy két különböző karakterű folyó van itt. Aki el akar menni egy ilyen nagyon madregényes kis dzsungelfolyóra, mint a Túr, az itt megtalálja nálunk, és megtalál egy inkább fürdése alkalmas, még az eredeti állapotokat tükröző Tiszát is.
Úgy is meg lehet különböztetni, hogy a Túron talán kényelmesebben lehet evezni, míg a Tiszán jobban kell tudni irányítani a sodrás miatt a kenut kajakot.
Különbséget kell, hogy tegyünk a folyónak az egyes szakaszai miatt. A Túr tele van bedőlt fákkal, nagyon sok kanyarral, tehát a Túr egy nagyon jó tanító víz, ha arról beszélünk, hogy hol a nehezebb lapátolni. Viszont a Tiszának is a fenti részen, a tiszabesi szakaszon, ahol még vannak zúgók, ott azért jobban oda kell figyelni.
Honnan érkeznek, mennyire ismert, akár Magyarországon vagy országon túlról a Felső-Tisza vidéken ismerik ezeket a vizes területeket? Feltételezem, ebben a nyári időszakban, amikor 40 fokos hőség is volt, népszerűek voltak ezek a folyók.
Népszerűek voltak azért is, ami éppen elhangzott, hogy 40 fok körül volt a nyáron, tehát ez azért alapvetően nagy mértékben befolyásolja a választást is. A Túr éppen azért egy jó választás, és azért is vagyunk szerencsés helyzetben, mert nagy részt árnyékban lehet hajózni. Addig, ameddig a Tiszán ki kellene választani egy kora reggeli órát, vagy egy késő délutáni órát, hogy ugye ne égjenek le a napon, addig a Túr az árnyékos fák alatt hajózható végig egész nyáron, és ha fontos számára, hogy napközben is tudjon menni, akkor mi általában túra teszünk javaslatot.
Honnan érkeznek turisták?
Egyre népszerűbb a túr. Vannak rendszeresen túrozó vendégeink, van olyan, aki 30 éve minden évben itt van. Van olyan, aki egy évben kétszer is, és nem csak innen a szomszédból jönnek, hanem sokszor a Dunántúról is, Budapestről nagyon sokan, viszont hozzáteszem azt is, hogy most legutóbb pontosan itt ezen a helyen, ahol beszélgetünk, itt egy német vendég szállt meg, tulajdonképpen Romániába ment, letéve a lakókocsiját itt a túr mellett, úgy döntött, hogy neki megír annyit, hogy itt töltsünk még két napot. Mondták, hogy ez egy csodálatos víz, tehát a kérdésre válaszolva azt kell, hogy mondjam, hogy sokszor nagyon távolról eljönnek most már a túr és a Tisza miatt.
Turistvendiban a Vizimalom panzióban beszélgetek Erdély Jánosné Marikával. Esős hajnalra ébredtünk, de azt gondolom a nyárhoz különösképpen kedvezett ennek a ligetes kempingnek. Talán ettől fontosabb volt, hogy az ételek iránt is megvolt az érdeklődés, és különösképpen a szatmári ételek, ízek iránt kedvelt a szatmári íz a turisták körében.
Nagyon népszerű a szatmári tájjellegű ételek, és az ide látogató vendégek akár szárazföldön, akár vízen érkeznek, ezeket keresik, hiszen ilyet sehol máshol nem tudnak enni. A leveseket illetően a szatmári kötött leves, a káposztás passzúj füstölt hússal, de a túr menti halakból készült halászlé is nagyon népszerű, tehát ezeket keresik, nagyon szeretik. Másodiknak szatmári töltött káposzta, szatmári mellékásás töltött káposzta, desszertnek a szatmári szilvalekváros dereje, fánk, kemencében sült kenyérlángos, amit már sehol máshol nem csinálnak, kézzel van dagasztva, rőzsével felfűtve a kemence, tehát szerintem ez a kis manufaktúra már sehol nem él, még a környékben sem.
Én látom, itt szorgoskodnak ketten, hárman itt körbe rajtunk. Gondolom ők, akik a dagasztást végzik.
Ők készítik szatmári tájjellegű ételeket, meg ezeket a finomságokat, mint lángos, dereje, fánk, autentikusan, eredetileg tudják csinálni.
Az előbb volt egy mondat, hogy a káposztás bableves.
Ez nem káposztás bableves, hanem káposztás passzúj, mert szatmárba a bab az passzúj. Káposztás passzúj, füstölt hússal, hordósan mondjuk káposztával, száraz passzújjal. Nagyon sok kenus, amikor vízre száll mondjuk kölcsébe, akkor megrendelik ezeket az ételeket, és mikor kikötnek, akkor készen áll, és elfogyasszák, és mehetnek tovább, hogy minél többet lássanak ebből a környékből, de aki szárazföldön érkezik, az is felhív, mit lehet, és akkor én ezeket a tájjellegű ételeket javasolom.
És van úgy, hogy tanácsot is kérnek, hogy merre menjünk, Marika, ha már a vizen megérkeztünk a túron, kikötöttünk, akkor merre menjünk tovább?
Hát természetesen itt a tőszomszédságban mindjárt a Vizimalom, ezt mindenképpen meg kell látogatni, ez kihagyhatatlan, és hát a környék látnivalói, Szatmárcseke, a szomszéd falu, Csónakfejfás temetőben Kölcsey Ferenc sírjával és Kölcsey Ferenccel, természetesen a himnusz szülőföldje, Tisza Csécse, Móricz Zsigmond szülőfaluja, Stákos, Csaroda, Tarpa, vagy Csengerig, és arra is gyönyörű kis templomok, református templomok láthatók.
Tehát van mit kínálni, van mit nézni.
Hát van bőven.
A Soproni Egyetem Erdészeti Múzeuma az elfeledett faipari mesterségek nyomában nevet viselő múzeumi szobájában egy asztalos műhelybe kalauzolják a látogatót. A bognárok által használt kerék, a teknővályok kapacsai, a kádárok dongogyalúi ma már feledésbe merült eszközök. A szerszámok régi használati tárgyak között lépdelve fény derül arra is, hogy kik voltak a pintérek és a csutorások, mit készítettek az ácsok. Ahogy a tárlatvezető Kőhalmi Tamás, a Soproni Egyetem docense mondja, ezekkel a szerszámokkal évszázadokkal ezelőtt katedrálisokat építettek fel. Tarnóczi László kérdezte.
Most vagyunk az elfeledett mesterségek kiállításban, ahol tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az elmúlt 300 év faipari feldolgozó szerszámainak a jelentős részét be tudjuk mutatni. Makettek és a tényleges szerszámok segítségével.
Kőhalmi Tamás elsőként egy kinyitott szerszámtároló mellett vezette el minket,
a Soproni Egyetem docense. Ezeket a szerszámokat nyilván fogta ön is a kezébe. Gyaluk és szorítók, a méretük némelyiknek egészen meglepő. Mik azok a szerszámok, amiket hát már nem is tudnánk, hogy mire lehet használni?
Ugye igazából nem akarnék egy valamire így ráfókuszálni, egy-egy szerszámra, mert itt inkább ennek az egész kiállításnak az a lényege, hogy egy hatalmas merítést láthatunk. Tehát itt a teknővájó, kaparó, kapafejszétől mondjuk például, vagy a kerékgyártó szerszámtól kezdve a bognár szerszámokig, természetesen az ágy szerszámokig mindennel találkozhatunk. Ha hallgatókat hozok ide, vagy esetleg látogatókat, a múzeum látogatóit, akkor azt szoktam mondani, hogy ha elmennek egy katedrális előtt, akkor azt a katedrálist ezekkel a szerszámokkal építették föl. És nem volt elektronika, nem volt lézeres távolságmérés, nem volt semmi ilyesmi, amit itt látnak, abból fel lehet építeni a Reims-i katedrálist. Mert 500 évvel ezelőtt, vagy 800 évvel ezelőtt ugyanezek a szerszámok voltak kéznél, és meg tudtuk csinálni, csak a hitünk kellett hozzá, meg az akarat. És ami érdekesség, még pluszban, és szerintem külön érték ennek a kiállításnak önértéke, hogy ezek megfogható szerszámok. Nyilván felügyelettel, de hogyha egy diákcsoport idejön, akkor odaállítjuk a gyerekeket, akit érdekel, a gyalopad elé, befogjuk a gyalóba a fadarabot, és kap egy gyalót, és így van, és látszik is, hogy ez egy működő asztalos műhely, és hát nyilván itt térdig járunk néha a forgácsba, mint a Pumukli rajzfilmbe Édermesternek a műhelye, bejönnek a gyerekek, és akkor itt találkoznak azzal a világgal, ami a való világ. Ez a kézzelfogható valóság is. Olyan élménnyel mennek el, olyan mosolyogva mennek ki innen, fúrnak, faragnak, szögelnek, gyalulnak, mindent csinálnak.
Mérő és rajzoló szerszámok díszes kivitelben, bár itt a funkció számított elsősorban, lehessen velem pontosan dolgozni.
Igen. Hát ugye a funkció is számított, nyilván az volt az elsődleges, hogy jól működő szerszámok legyenek, de azért ez a kor még az a kor volt, amikor adtak arra, hogy hogyan néz ki az a szerszám, ami az ő kezébe van. Tehát mívesen csinálták meg magukat a szerszámokat is. Nem az volt a lényeg, hogy most egy gyönyörűen megtervezett, egyébként meg műanyagból kiöntött valami, hanem itt a szerszám készítő is egy örök darabot szeretett volna készíteni. Ez az ő büszkesége volt.
Említsünk meg azért néhány szakmát az ácson, az asztaloson kívül, amelyek fával dolgoztak.
Ugye a kerékgyártás, a bognár szakma, teknővájás, ezek mind tulajdonképpen, hát a fa volt az egyetlen alapanyag. Ez a környék fából csinált jóformán mindent. Az összes, amik bennünket körbevesz, a bútoraink, szoktuk mondani, hogy a bölcsőtől a koporsóig gyakorlatilag minden végigkísér bennünket, ami az erdőből származik. Nyilván természetesen voltak kerámikusok is, ami egy külön szakmai világot jelent, de a fa az, azt lehet mondani, hogy talán a legfundamentálisabb dolog, ami végigkövet bennünket az életünk során. És nagyon közel áll hozzánk. Tehát a fának lelke van.
A Sopron törelő hegyekben, a lővérekben és azon túl is milyen faállomány van? Mennyire gazdag ez még? Mennyire tud hátteret adni az új mestereknek?
Én nem vagyok ebben igazából felkent szakember. Azt tudom, hogy a klímaváltozás itt is pusztítja az erdőket. Eredetileg Sopron környékén én úgy tudom, hogy tölgyesek, bőkösök voltak, aztán egy olyan nagyjából 100-150 évvel ezelőtt a fakitermelésnek a pótlására fenyőt telepítettek, ami akkor jó ötletnek tűnt, mert egy gyorsan növő ipari fajta, de mivel hogy az állomány egykorú, ezért aztán a betegségek is egyszerre érték el ezt az állományt, és most eléggé megritkultak ezek az erdőtagok, ezek a fa állományok. Azt lehet mondani, hogy hát mondom, nem az én szakmám, de utánpótlás nem a faanyag hiánya miatt nincsen, hanem inkább az, hogy kihalnak ezek a szakmák. Tehát elfeledett mesterségek, azért is adtuk ezt a kicsit szomorkás vagy kesernyés címet ennek a kiállításnak, mert hát amúgy a világ elfelejti ezeket a szakmákat. Mindent műanyagból csinálunk.
Hajnaltáj. Hajnaltáj. A Koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban reggel 5 és 6 óra között.
A Járdánházi Jónás Bence hegesztő és nagyon szereti a szakmáját. Nem hagyná ott semmi pénzért, ám pontosan ezért egyre fogy a szabad ideje. Munka után kezdődik számára a másik műszak, az ugyanis, ami lassan országos hírnevet szerez neki. Késeket készít, azaz bicskákat. Nem mindegy, a bicska sokkal bonyolultabb szerkezet, legalább 10 alkatrészt kell precízen összecsiszolni, illeszteni, szegecselni, hogy jól működjön, és sokáig szolgálja tulajdonosát. Az elhivatottság, a tudás és a tehetség azonban meghozza gyümölcsét. Az ifjú mester bicskáinak ma már gyűjtői is vannak. Kapuvári Gábor riportja.
Mennyi szőr van a bal karján?
Nagyon kevés. Így szoktam tesztelni a pengéknek az élét mindig.
Hogyan?
Hát először, mikor már le van élezve a penge, meghúzom az élszalagot, akkor ha viszi a szőrt, akkor az megfelelő lesz a vevőnek is.
Mennyi idő volt, míg ezt megtanulta?
Hát minimum 4 hónap, amire így megtanultam élezni, mert az elején még ott azért voltak ilyen szőrszarhibak az élszalagba is, mivel mikor leélezéskor meghagyjuk ezt a 0,2-0,3 mm-es élszalagnak való helyet, az nem volt mindenhol egyforma. Lehet, hogy a pengehegynél volt 0,4, sarkantyúnál meg ott az élindításnál ott meg volt 0,2. És akkor nem lett egyforma teljesen az élszalag.
Ez csúnya.
Hát most így látszólagosan nem csúnya, hanem a leélezéskor volt bele probléma. Mert mikor élezéskor végighúzom a P240-es vagy P400-as szalagon, kijön az élsorja. És hogy nem mindenhol egyenletesen jött ki az élsorja. Itt az élkezdésnél, ahol van az a kis nyílás, az élnyílás, ott ma elkapta az élsorja, ott ma volt éle a pengének, a hegyénél meg még nem. És ott minimális, ott vastagodott az élszög.
Igen.
Minimálisan ezt lehúzta a rongykorong, a polírpasztalval, de utána ma az egy kicsit másabb volt, mikor ma a kézi élezéssel utána kellett menni, ha kopik. És ezt ki kellett küszöbölni, hogy teljesen egyforma legyen. Nyilván még azzal a géppel, ami itt van, ez a kisebb, azzal dolgoztam elsősorban. Mikor megvettem ezt, akkor lett jobb a dolog.
Na de hát annyira elsajátítottam az élezést, hogy a konyhai mosogatón is tud élezni.
Hát még egy kavicson is.
Hogy kezdődött ez az egész bicska készítési vonzalom?
Hát ahogy beszéltük is, kiskoromban is már kezdődött a dolog, amikor még ilyen billi lemezekből is csináltam ez a lágyított lemezdarab, vagy kazán lemez, ami volt otthon. Kivágtam flexel, nyilván azt nem lehetett leedzeni, mert széntartalom alig van benne, meg semmilyen ilyen összetevők, amitől megkeményedik a penge. Nem volt ötvözött az acél. De mából is a szegecselést azon is lehetett gyakorolni, meg a nyílpanelok meg a felhelyezését.
Ez már egy szakmai fogás, a nyílpanel felhelyezése.
Igen.
Hogy az egyenes legyen, azt tudni kell. Honnan tudta?
Erre rájöttem, őszinte leszek magamtól, mert sok mindent elrontottam akkor is. Főként akkor is az agancsal próbáltam dolgozni. De nyilván még akkor nem vettem figyelembe ezt, hogy ne legyen szivacsos az agancs, meg ilyesmi. De ez ilyen 10 évesen, 13-tól 15 éves koromig, akkor még nem is itt laktam. Hanem édesanyámékkal ott kezdődött ez az egész dolog.
Most onnan mennyi indult. Idős?
27 éves leszek most, augusztusban.
10-15 éve kezdte?
Hát igen, de így, hogy folyamatosan csinálom úgy 3,5 éve, ami már olyan, hogy használható picska meg kés.
Mi történt 3,5 éve?
Valamit csinálnom kellett. Nem láttam a dolgoknak az értelmét még annyira, és valamit ki kellett tanáljak, hogy fejlődjek. Mert értem. Úgy voltam vele, hogy bejártam a munkahelyre, ott is nyilván megcsináltam a dolgaimat, meg itthon is, amit kellett, de valami kis izgalom még kellett mellé, meg egy kis fejlődési akarat volt bennem, az elkezdtem. Meg nyilván a pénz is, be kell vallja, így azért több van a kasszába, a családi kasszába.
3,5 éve eszébe jutott, hogy jó pénzért tud majd bicskákat csinálni?
Igen, de mondom, nem főképp a pénz miatt, hanem a fejlődés, meg alapból a kések azok mindig is szívemhez voltak nőve.
3-4 féle típust készít, és azok mind magyar motívumok.
Hát igen, ez a tradicionális vonalon szerettem volna tovább menni. A mostani újdonságos bicskákat, amik ilyen újak, nem nagyon szeretem.
Van jónás forma?
Ilyen kimondott jónás forma szerintem ez a vadász. Ma nehéz olyan bicskát készíteni, ma egy fiatal feltörekvő készítőnek, hogy ne legyen valakiére hasonlító bicska. Mert ma nagyon sok készítő van.
És az nagyon sok készítő között van példakép?
Igen, van példakép. Hát ez Szabadi Győző, akire nagyon felnézek, meg Boznánszky László. Esetleg, akire még felnézek, igen, még ő is benne van, Vencel Balar.
Most itt említett egy topon lévő készítőt, és az ő példája azt mutatja, hogy ön minél sikeresebb lesz, minél elismertebb, minél népszerűbb, minél több megrendelője lesz, annál kevésbé lesz elérhető. Annál tovább kell sorban állni, várakozni egy-egy bicskájára.
Ez már most is beigazolódik, ahogy mondja, mert ma szeptemberig most le vagyok kötve. Annyi rendelés van, de ma így is visszavettem a rendelés számot, ahogy beszéltük is. 12-ről levettem 6-8 bicskára havonta, mert ennyi időm van. Egy bicskának az elkészítése, hogyha normálisan bele van téve a munka, akkor az 6 órától 8 óráig terít.
Na de hát ilyenkor jön, hogy például a pengét készen veszi.
Nem. Hát csak a nyers anyagot veszem.
Na de hát akkor az a következő lépés, nem?
Hát így van.
De az edzést azt nem adja ki a kezéből.
Azt nem, nem nagyon.
A napokban készített egy olyan bicskát, amit ön se kedvelt. Kell, hogy az alkotó kedvelje, amit éppen a kezében tart?
Mindenképp kell, mert ez a munka minőségén is meglátszik. Igen, most nyilván azt mondom, hogy próbáljuk hibatlanra megcsinálni minden bicska, de akkor én azt mondom, hogy hibatlanabb lesz, hogyha szereti csinálni a készítő azt a bicskát. Visz előre a fejlődésnek a lehetősége, hogy hibátlanabb legyen a bicska, észrevegyem a hibáimat, és azokat ki is javítsam. Na meg az, hogy most hazajövök, már nekem rögtön jönni kell ki a műhelybe. Nem hagyhatok ki jóformán egy napot se. Nagyon ritka, ha kihagyom. Ebben a feleségem is ott van, hogy nagyon megértő, mert tényleg kell a megértés.
De hát akkor fogalmazzunk nyíltan. Ön a bicskák rabszolgája.
Már most igen, mondhatom, hogy az.
Saját bicskája milyen?
Egy vadász bicska.
Igaz, hogy a saját kését már negyedik hónapja nem fente meg?
Igen, ez igaz. De az
ez mit
használom.
Jelent, hogy nem használja?
Nem úgy nem fentem meg, hanem gépi élezés. Nem úgy egyáltalán. De használom minden nap.
Na, de fenőacét látott?
Fenőacét se látott még. Ez csak a mosdót látta.
Már hogyan?
Vagyis a mosogató részét, az inoxot.
A
én
mosogató
szélét? Érezni. Igen.
És mit vág az?
A bicska? Az mindent vág. Amikor mondom, hogy dolgozunk villanyszerelő mellett, drótot, bármit vágok vele, csavarozok, minden, ami csak létezik. Ez minden is bicska.
A járdánházi Jónás Bence hegesztő és nagyon szereti a szakmáját, ám bicskákat is készít. Kedves hallgatóink, a Hajnaltáj hamarosan véget ér. Vidékmagazinunkkal hétfő reggel 5 és 6 óra között ismét várjuk Önöket. Mai műsorunkat néhány perc múlva újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Németh László nevében is köszönöm, hogy velünk ébredtek. A szerkesztőt Bakos Csabát hallották. Jó napot kívánok! Thank you.